Sok szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreinket. Énekeljük az 57-es énekünket. Nagy kegyelmed árad, Istenünk felénk, áldott lelked áraszt útjainkra fényt. Az 57. ének az énekeskönyvünkben, és mind a 4 versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, hálás szívvel állunk előtted ennek a hétnek a végeztével, amikor elhoztad számunkra a nyugalónak és a pihenésnek napját, és azt a napot, amelyen közelebb kerülhetünk te hozzád, amelyre különleges áldásokat készítettél számunkra. A békességet, a nyugalomat, az igei tanácsokat, és azt a lelki megerősítést, amelyre nekünk nagyon nagy szükségünk van életünk további részéhez. Köszönjük, hogy itt lehetünk ma este, és felkészülhettünk arra, hogy tovább folytassuk a te proféciáidnak tanulmányozását. Kérünk, hogy üresítsd meg szívünket és elménket, hogy minden új gondolatot, amelyet eddig még nem hallottunk, be tudjunk fogadni, meg tudjuk érteni, és be tudjuk éleszteni nem csak gondolataink közé, hanem életünk gyakorlatába is majd. Kérünk, hogy így ígéreted szerint jelenjél meg közöttünk szent lelked által. Terjeszd ki áldásodat minden itt lévő testvérünkre, vendégünkre. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt tőled, ingyen kegyelmedből. Amen. A mai este az utolsó előadás a bevezető előadások közül. A jövő héttől kezdve pedig tételesen az ige szakaszokon megyünk majd végig, úgy, ahogy azt a hiasztikus szerkezetben Hangyás testvér előre már fölvázolta. A mai este azonban még foglalkoznunk kell a szimbólumokkal, a szimbólumok összehasonlításával, amelyeket a jelenések könyve használ. Hiszen az első előadástól kezdve nagyon sokszor hallottuk, hogy ez a könyv a szimbólumokra épül. Ez egy kódolt üzenet. Azért, hogy csak azok értsék meg, akik valóban meg akarják érteni, és akiknek szól ez az üzenet. Amikor a börtönszigeten János apostol ezt a könyvet írta, ki kellett juttatni valahogy a szigetről, És hogyha nyíltan és világosan fogalmazott volna, akár az akkori hatalomról, akár a következő hatalmakról, biztos, hogy az őrök nem engedték volna ki az iratot. Ezért az Úr gondoskodott arra, hogy olyan kódrendszert, amelyet az elmúlt héten hallhattunk Tokics testvértől, amely az Ószövetség tanításaira, az ószövetségi történetekre épül, és mindazok, akik a Bibliát tanulmányozzák és ismerik, különösen az Ószövetséget, azok meg fogják érteni az Új Szövetségben használt jelképrendszert is. Kérem, hogy figyeljünk nagyon, mert, amint említettem, a kulcsos sorozat, vagy kulcsos előadások, amelyek a megértés kulcsait jelentették, a mai este befejeződnek, és a következő héttől kezdve pedig érdemben megyünk végig majd az ige szakaszokon. Mindenkinek nagyon sok áldást kívánok a mai estéhez is. Mielőtt az előadás elkezdődne, ismét egy verset hallgassunk meg, és mivel érkeztek kérdések, Erdélyi László testvér az előadás előtt ezekre a kérdésekre fog majd válaszolni.
Páskujné Kovács Erzsébet, advent drága fénye. Az idő már bontogatja titkát. Mi Dániel bezárt, feltört a pecsét. Eget ostromló emberi tudás mámorától megdicsült az ész, hiszik sokan. De mi haszna ennek, ha a lélek sötét, tudatlan maradt? Már a világ nagy adventjét éljük, közeleg a végső pillanat. Őszbe hajlik minden a világon, mit Dániel bezárt, feltört a pecsét. Lábunk elé hullanak a jelek, valaki küldi üzenetét, valaki a világ őszfejére csillogó dért hullat koronagyanánt, s a vénidő hajlott méltósággal epekedve várja felséges urát. Kezében a bevégzett múlttal félő nyitogatja a legszebb jelent, s alázattal tárja szét karjait, ha egy-egy hajnal még feldereng. A késő kegyelem reánk hullik minden nap még, mert olyan szánandók vagyunk, s kibomlik előttünk egyre jobban a jelenért megfizetett múlt. Borulj reánk, advent drága fénye, csodálatos, aranyló alkonyat, ígéretekkel terhes szép napok, bontsátok a bezárt titkokat.
Mindenkit szeretettel köszöntök. Mielőtt a mai témánkat elkezdenénk, szeretnék válaszolni egy kérdésre. Két kérdéscsomag érkezett. Az egyik kérdéscsomagban három kérdés van. Az első így hangzik. Hogyan lehetséges, hogy Sátánban megszületett az irigység, amikor tökéletesnek lett teremtve, és minden más is a világon nem romolhatott volna el? A másik kérdés, mit jelent Laodiciában élni, és a harmadik, az első emberpár gyermekei honnan szereztek feleséget? Az első kérdéssel kapcsolatban tudjuk azt, hogy Isten szabad akaratú lényeket teremtett az egész világ egyetemben. Az embernek is szabad akaratot adott. A szabad akarat csak úgy érvényesülhet, ha van az embernek választási lehetősége. Ha nincs választási lehetőség, akkor nincs szabad akarat. Isten nem gépeket teremtett, nem akarat nélkül, szabad akarat nélküli lényeket, akik be vannak programozva, ez vonatkozik az angyalokra, Luciferre is vonatkozik, reánk is vonatkozik, tehát nem olyan lényeket teremtett, akiket beprogramozott, hogy csak szeretni tudnak, csak jók tudnak lenni. mert akkor nincs szabad akarat. Az ember azáltal vált éppen tökéletessé, hogy Isten megadta neki a döntési lehetőséget, képességet, választhat, mindig választhat jó és a rossz között. Képzeljünk el olyan lényeket, hogy be vannak programozva, és csak mosolyogni tud. Mennénk az utcán, vagy akárhol, az arcunkon volna valamiféle mosoly. Milyen volna ez? Az ember a tekintetével, szavaival ki tudja fejezni önmagát, akaratát. Isten ilyennek teremtette az élőlényeket. Még egy másik példát talán, hogyha mondjuk egy lakatlan szigeten két ember, egy férfi és nő él csak, és nincs senki, akikkel kapcsolatot tarthatnának. És azt mondja a férfi a nőnek, hogy örökre hű maradok te hozzád. Milyen jelentősége van ott egy ilyen helyzetben, amikor nincs választási lehetőség? Nincs megadva lehetőség a hűtlenségre. Isten megadta tehát a lehetőséget Sátánnak is, és engedett egy másik érzésnek, gondolatnak, ami benne megfogalmazott. A másik kérdés, mit jelent Laodiceában élni, erről majd később lesz az előadások során, ebben nem akarok most belemenni. És az első emberpár gyermekei honnan szereztek feleséget? A Biblia nem ír le mindenkit, akik születtek, akik voltak, csak a fontosabb személyeket. Akkor, amikor arról van szó, hogy Kain elment Nód földjére, és ott vett magának feleséget, előtte már sok minden történt, nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el, mert az üdvösség történelem szempontjából azok nem voltak fontosak, azok nem lettek megemlítve, csak azok a személyek vannak itt felsorolva, akiknek valamilyen jelentős szerepük volt az emberiség történetében, vagy a megváltás történetében. Van egy kérdés, amire úgy gondolom, hogy önmaga megadja a választ. Idő előtt 586-ban eljött a vég. Hát nem jött el a vég, ezért ezzel nem is tudunk foglalkozni, de aki leadta ezt a kérdést, esetleg külön tudunk beszélgetni az ő kérdésével kapcsolatban. Ennyit, ha valaki úgy gondolja, hogy még többet szeretne tudni ezekkel kapcsolatban, és különösen Sátánnal kapcsolatban, adunk lehetőséget arra, hogy külön erről beszéljünk, de ez több időt venne igénybe. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, azokat, akik itt vannak, és azokat is, akik a tévé képernyője előtt kísérik figyelemmel azt, ami itt van, és hallgatják Isten igéjét velünk együtt. Hallottuk azt, hogy a mai előadással a Jelenések könyve tanulmányozásának bevezető része befejeződött, és a jövő héten már megkezdjük rendszeresen a Jelenések könyvének igéjét magyarázni és értelmezni, vizsgálni. A mai témával kapcsolatban szeretnék visszautalni a kezdet kezdetére, hiszen minden egyes alkalommal, szinte minden egyes alkalommal kihangsúlyoztuk azt, hogy a Jelenések könyve nem titkos, 7 pecséttel bezárt könyv, amit nem lehet megérteni, és ezért nem szabad tanulmányozni sem, hanem Úgy olvassuk már a bevezetésben, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Sőt, a mindenható Istennek különös gondja volt és van erre a könyvre, azáltal, hogy egy sajátos bevezetést ad, ami egyedülálló a bibliai könyvek között. Mégpedig figyeljük meg, hogy Isten milyen különös csatornán át, milyen láncszemek beiktatásával juttatta el és juttatja el ennek a könyvnek az üzenetét az ember számára. Így hangzik Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, Jézus Krisztus az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lennünk hamar, ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelente az ő szolgájának Jánosnak, és tovább azt mondja, János a 7 gyülekezetnek adja tovább az üzenetet, és a gyülekezet pedig annak, aki olvassa és hallgatja ezt az üzenetet, és az üzenet közvetítésében még ott van Isten szent lelke. 7 láncszemet említ meg János apostol a jelenések könyvével kapcsolatban, a jelenések könyvének a kijelentésével kapcsolatban. Tehát Jézus Krisztus az Isten, mondhatnánk így, hogy az Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek, az angyal, János apostol, a gyülekezet, ezek mi vagyunk, és az, aki hallja az üzenetet. Mégis ennek a könyvnek vannak olyan tulajdonságai, amelyekkel magyarázható az a tény, hogy nem mindenki előtt tárja fel ez a könyv önmagát. Nem mindenki érti meg, vajon miért nem. Erről fogunk beszélni. Ebben a könyvben vannak olyan igék, amelyekkel egyesek ki is jelentik, hogy nem tudnak mit kezdeni. Jó néhány évvel ezelőtt hallottam vezető egyházi embereket beszélni a jelenések könyvéről, és elhangzott egy olyan mondat, hogy erről a könyvről nem lehet prédikálni. Ennek a könyvnek nincs semmi mondani valója a mai ember számára. Én megfordítottam magunk felé ezt a kijelentést, és arra következtetésre jutottam, hogy ugyanakkor, ha nem volnának benne ezek az igék a Bibliában, ha nem volna jelenések könyve, akkor sok esetben tanácstalanok lennénk. Nem tudnánk önmagunkkal mit kezdeni. Ebben a könyvben hallottuk azt, hogy sok utalás van az Ószövetségre, sőt, az elmúlt alkalommal hallottuk azt, hogy az Ószövetség nélkül nem érthető a jelenések könyve. Hadd olvassak egy idézetet Szigeti Jenőtől ezzel kapcsolatban, aki ezt írja. A könyvnek van egy Ószövetségre alapozott kódrendszere, ami a többi apokalipszistől megkülönbözteti, és amelyet csak az ószövetségi próféták munkássága felől lehet megérteni. Majd azt írja, hogy a könyv 404 verse közül 248-ban van rejtett utalás az Ószövetségre. Nem idéz szó szerint, de feltételez az olvasóról, hogy tudja, miről van szó. Arról is hallottunk, hogy János apostol, amikor írta a jelenések könyvét több alkalommal, inkább héberül gondolkodott és görögül írt. De ez nem jelentett és nem jelent akadályt, nem jelentett akadályt akkor sem a hívő embereknek az üzenet megértésében, hiszen ismerték az Ószövetséget, ismerték az Ószövetségnek már a görög fordítását, a szeptogintákat is. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy gyermekségettől fogva ismered a szentírásokat, Tehát olyan embereknek küldi az üzenetet János apostolon keresztül az Úr, akik ismerték az igét, és közülük nagyon sokan a héber és a görög szöveget is ismerték. Azokat tehát, akik ismerték az ószövetségi írásokat, egyáltalán nem zavarta, sőt segítette a megértésben, amikor ismerős szavakat, ismerős fogalmakat hallottak, vagy azokkal találkoztak János apostol leveleiben. Most a mai este néhány olyan fogalommal foglalkozunk, amelyek párhuzamban jelentkeztek János apostol írásaiban, és a Jelenések könyvében, tehát az evangéliumban, János leveleiben, és a Jelenések könyvében. Az egyik ilyen nagyon szép párhuzam, amit János apostol használ az evangéliumban és a Jelenések könyvében is, az Isten báránya. János apostol azt a pillanatképet ragadja meg, amikor keresztelő János ott a Jordán vizében találkozik Jézussal, és elhangzik ez a bemutatás, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanezt a képet emeli ki a Jelenések könyve 5. fejezetében is János apostol, amikor azt mondja, és látték a királyi szék és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölettet. Mi a különbség a kettő között, a két jelenet között? Mind a kettőben, ott a Jordán vizénél is a Isten bárányáról van szó, és itt a Jelenések könyvében is. Van valami különbség. Keresztelő János, amikor bemutatja Jézust, úgy mutatja be Isten bárányát, mint aki a jövőben, jövőben tölti be ezt a csodálatos feladatot. És a Jelenések könyvében pedig azt olvassuk a bárányról, hogy megöletett. János apostol látja Isten bárányát mindkét helyzetben. Ott a Jordánnál az eljövendő Isten bárányát, és megéli saját tapasztalatából, amikor a kereszten látja a megöletett Isten bárányát, és erről beszél a Jelenések könyve 5. fejezetében. Majd egy másik igében, az 5. fejezet 8. versében ezt mondja, és a 24-vén leborul a bárány előtt. 12. versben méltó a megöletett bárány. Itt két alkalommal is használja ezt a jelzőt, a megöletett bárány. És a Jelenések könyve 5. fejezet 12. és 13. versében így mondja, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. Krisztusnak bárány gyanánt való jellemzése az Új Testamentumban János írásaiban fordul elő, és még Fülöp és Péter idézi az Ószövetségből vett idézettel. Mint egy megölettet, úgy mutatja be itt Jelenések könyvében. Mint ami a múltban történt a báránnyal. És kihatása az egész emberiségre érvényes. Keresztelő János még úgy mutatja be, mint aki majd elveszi a világ bűneit, és a Jelenések könyvében pedig úgy látjuk a bárányt, mint megölettet, aki az emberiség bűnei miatt és a bűneiért megöletett. Egy másik ilyen párhuzamos kép, amikor a Krisztus melletti tanúskodásról beszél János apostol. Szintén visszautalunk Keresztelő Jánoshoz, amikor János evangélista beszél János a keresztelőnek a szolgálatáról, így mutatja őt be, hogy ez a János jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Majd azt mondja, hogy nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. És János bizonyságot tett ő róla. Keresztelő János szolgálatának leírásában ez az egyik fő gondolat, hogy Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy bizonyságot tegyen Jézusról. János apostol nagyon szívesen alkalmazza ezt a kifejezést, hiszen Isten gyermekének, Isten szolgájának a feladata az, hogy Jézusról tegyen bizonyságot. Isten szolgája nem önmagát mutatja be, nem önmagát reklámozza, hanem Jézusról tesz bizonyságot. És különös, ahogy János apostol megfogalmazza az evangéliumi történeteket, teljesen eltérő a másik három evangélistának a leírásától. János apostol belelát a lényegbe, a dolgok mélyébe, a szolgálat mélyébe, és nem csak egyszerűen leírja azt, ami történik, hanem a Keresztelő János szolgálatával kapcsolatban elmondja azt, hogy az ő feladat az, hogy tanúbizonyságot tegyen a világosságról, amely már eljött. Nem ő a világosság, hanem ő tanúbizonyságot tesz a világosságról. Nézzük meg most a Jelenések könyvében, hogyan jelentkezik ez a fogalom. A Jelenések könyv első fejezet 5. versében úgy beszél Jézus Krisztusról, mint aki hű tanúbizonyság. Jézus is bizonyságot tett. Miről? A megváltás történetéről. Jézus is azért jött erre a világra, hogy tanúbizonyságot tegyen. Majd azt mondja a második fejezet 13. versében, Jelenések könyvében, utal a pergámumi gyülekezet hűségeseire, akikről majd szó lesz a későbbiek során, és példaként említi János apostol azokat, akik a nehéz helyzetben. Szóval a pergámumi gyülekezetnek nagyon sok megpróbáltatást kellett megélni. Egy különös története van ennek a gyülekezetnek. Nem volt egyszerű ebben a gyülekezetben és ebben a korban hűségesnek maradni. Mert nem csak az üldözés miatt, hanem a nagy kísértés miatt. Sátánnak különböző módszerei vannak Isten gyermekeivel szemben. Az üldözés az csak az egyik módszer. Van ettől egy sokkal veszélyesebb. Az, amit a pergámumi gyülekezet megélt a kísértések korszaka volt ez, amelyben Sátán módszert változtat Isten gyermekeinek az igazságban való megtántorítása érdekében. Módszert változtat, és lehetőségeket ad az emberek számára, Isten gyermekei számára, és itt ebben az életben. És János apostol utal ezekre, akik nem tagadták meg a hitet. Antipásznak, a hű tanúbizonyságnak napjaiban sem. Erről is a későbbek során fogunk hallani, amikor a pergámumi gyülekezet történetét tanuljuk, és az üzenetet, ami ennek a gyülekezetnek szólt. Majd a 11. fejezetben ismét alkalmazza ezt a meghatározást, a tanúbizonyságot, amikor azt mondja, hogy adom az én két hű tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak. Erről is később szó lesz, ki az a két hű tanúbizonyság, de csupán azért emeljük ki, hogy lássuk, hogy János apostol mennyire, milyen nagy fontosságot tulajdonított a tanúbizonyságnak. Isten gyermekének, Isten népének feladata a tanúbizonyság. Majd a 17. fejezetben, amely egy másik képben is előjön, láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől. A tanúbizonyság Isten gyermekeinek, Isten népének a tanúbizonysága. Láthatjuk azt, hogy az élet többféle helyzetében felszínre kerül. Mert nem csak akkor kell tanúbizonyságot tenni, amikor az élet olyan könnyű, amikor sokféle lehetőséget kínál az élet a hív ember számára is. Tanúbizonyságot kell tenni a nehéz időkben, az üldözések közepett, a kísértések korszakában is. Aztán egy következő jelkép, ami a Jelenések könyvében is, az evangéliumban is megtalálható, a kegyelem jelképe az élő víz. Ez egy csodálatos történet, amit János evangélista kifókuszol. A samáriai asszonynak a története. Egy asszony, aki ismerjük a történetét, olyankor megy vizet meríteni Jákob kutyához, amikor úgy gondolja, sikerül elkerülni az emberek tekintetét. Hiszen úgy érezte, hogy van miért kerülnie az embereket. És az Úr úgy időzíti az ő útjukat, hogy ott találkozzon ezzel az asszonnyal. Mert az Úr ismerte ennek az asszonynak a történetét. És amikor az Úr Jézus megszólítja a samáriai asszonyt, hogy adj nékem innom, akkor az asszony elcsodálkozik, majd kialakul egy csodálatos beszélgetés, és ebben a beszélgetésben használ az Úr egy olyan kifejezést, amit ez az asszony nem értett igazán. Amikor azt mondja az Úr Jézus, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és ő adott volna néked élő vizet. Az asszony elcsodálkozik, mi az az élő víz. Majd tovább azt mondja az Úr Jézus, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kutfeje lesz ő benne. A történetnek a folytatása különös, ezzel most nem foglalkozunk. A asszony elmegy a falujába, és elhirdeti mindenütt, hogy megtalálta Krisztust, a megsíjást. De János apostol ezt az élő víz fogalmát máshol is használja. A 7. fejezetben, a János Evangélium a 7. fejezetében, amikor az nagy ünnepre felmegy Jézus Jeruzsálembe, odáll az emberek elé, és egy különös felhívással szólítja meg őket. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. János apostol előszeretettel használja ezt a képet, megragadja, amit az Úr Jézus mond, beépíti az evangéliumába. Majd a Jelenések könyvében, ezt olvassuk a 7. fejezetben, mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Jelenések könyvének egy nagyon szép kijelentése ez, ahol a János apostol beszél az élet vizéről. Majd a 21. és a 22. fejezetben így mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Sorolhatnánk még több ilyen párhuzamos képet. Talán még egyet, amely szintén egy csodálatos hasonlat, az egyház jelképe. Az egyházat mennyasszonyként mutatja be. Így mondja a János evangéliumában, idézve ismét Keresztelő Jánost, akinek jegyese van, vőlegény az, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én öröm immár betelt. A Jelenések könyvében pedig az előbb idézett igét olvasom ismét, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel. Még két fontos dolgot szeretnék megemlíteni. A jelképek mellett. Mindegyik szól valamennyi gyülekezetnek. Erről már hallottunk korábban. Az egyik a győzelem. János apostol elmondja mindegyik gyülekezetre a jellemző vonásokat. Elmondja a gyülekezetek történetét, elmondja a gyülekezetek erényeit, a győzelmet, a bukást, az elesést, a felkelést. Elmondja az erényeket és elmondja a bűneiket, úgy, ahogy az Úr Jézus neki bemutatja Pátmos szigetén. De valamennyi gyülekezetnek mond az Úr egy ígéretet. Azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent, annak enne adok az életfájáról. Vagyis minden gyülekezetnek megvan a lehetősége arra, hogy győzzön. Bármilyen is egy gyülekezet élete. És ez nem csak abban az időben volt érvényes, ma is. Sokszor úgy gondoljuk, hogy egy gyülekezetben annyi probléma van, amelynek a megoldása szinte lehetetlen. Úgy gondoljuk, elmondjuk az emberi ítéletet, az emberi véleményt, hogy itt már az Úr sem tud segíteni. A történelem során azért volt annyi szakadás, annyi belső harc a kereszténység életében, történetében, mert voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy Isten népének, a gyülekezetnek egy-egy csoportján már nem lehet javítani. Itt majd látni fogjuk, hogy mindegyik gyülekezet üzenetében benne van a győzelem lehetősége. Pedig Látni fogunk majd súlyos hibánkat, súlyos válságokat egy-egy gyülekezet életében. De mindegyiknek azt mondja az Úr, aki győz. A másik kijelentés, amelyik szintén mindegyik gyülekezetnek szól. Mindegyik gyülekezethez intézett levélben ott van ez a mondat. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Már Jézus megígérte a győzelem lehetőségét, és Isten lelkének a lehetőségét. Mert az Úr Jézus mielőtt a tanítványoktól eltávozott volna, hagyott egy nagyon fontos ígéretet számukra. Azt mondja, azért beszélem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem, e világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus elmondja, hogy én győztem, és ti is győzhettek. A másik ígéret, Isten szent lelke, mielőtt az Úr Jézus elbúcsúzott volna, illetve már a búcsú beszédében elmondta azt, hogy én elmegyek, de elküldöm hozzátok a szent lelket, aki megtanít és elvezérel titeket minden igazságra. Tehát az Úr ezt a két dolgot megígérte a gyülekezetnek, a győzelmet és Isten szent lelkét. Miért fontos ez? Fontos, hogy amikor Isten igéjét kutatjuk, igyekezzünk beilleszkedni abba a helyzetbe, amelyben az Úr szólt az üzenetet, vagy amelyben egy-egy történet lejátszódik. Még fontosabb, hogy engedjük ugyanannak a Szentléleknek a munkálkodását a mi életünkben, aki munkálkodott a Szentírás íróiban, az emberi eszközökben, és aki munkálkodott az ige hirdetőiben. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy az ige prédikálásához, az ige megértéséhez a hallgatóknak ugyanúgy szükség van Isten lelkére, szent lelkére, mint amennyire szükségük volt azoknak, akik Istentől átvették az üzenetet. Pál apostol azt mondja a korintusi első levél, második fejezet, 11. versében, mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Ez ugyanakkor magában hord egy óriási felelősséget. A Biblia fordítói, a Biblia üzenetének tolmácsai és a Biblia üzenetének hallgatói felelősek azért, hogy mit kezdenek az Istentől jövő üzenettel. A Biblia fordítóinak nagy a felelősségük, hogy az igét közel vigyék az emberek értelméhez, az emberek felfogásához, az emberek gondolkodásmódjához, nyelvéhez, vallási gyökereihez, azért, hogy bárhol olvassák vagy hallgatják az igét, mindenütt azt értsék az igéből, amit Isten üzent. Amikor készültem a témával, az a gondolat foglalkoztatott, hogy mi volna, hogy érezném magam, hogyha itt ülne a sorok között János apostol, és hallgatná a prédikációt, az ő könyvének a magyarázatát, és ha figyelném az ő tekintetét, vagy mozdulatait, amiből ki lehetne olvasni azt, hogy jó, ezzel egyetértek, más esetben esetleg talán azt mondaná a gyermekem, hát én ezt nem mondtam. Amit te mondasz, az egészen más, mint amit én gondoltam. Megtörténhet? A Jelenések könyvére az Úr különösképpen vigyáz. Bevezetésben említettem a első vers első versben a felsorolást, hogy milyen láncszemeket iktatott be Isten az üzenet közlésébe. Vajon megtörténhet-e az, hogy valamelyik láncszemnél hiba csúszik be? Vegyük csak sorra. Isten. Ő nem változik. Amit mondott, az igen és ámen. Jézus Krisztus, történhet valami hiba? Utána angyal, történhet valami félreértés? Gondoljunk csak arra, amit Pál apostol mond a galáciai levélben, hogy de ha szinte mi vagy, mennyből jövő angyal jönne és hirdetne néktek mást. Fennáll a lehetőség a emberi tévedésnek? Igen. De akkor van-e reménységünk, hogy tisztán értjük és tisztán hirdetjük Isten igéjét? Dániel könyvéből ő olvasa a 12. fejezet 9. és 10. versét, amikor Dánielnek azt mondja az Úr, hogy pecsételt be ezt a könyvet, és majd a végső időkben tudakozzák. És ezt olvasom, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a végideig. Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Kik azok, akik nem értik? Szigeti testvért idézem, aki szoktam mondani, az istentelenek azok nem az ateisták. Nem azokról van itt szó. De maradjunk azoknál, akik értik. Azt mondja az Úr, az értelmesek értik. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy ez a könyv érthetetlen, akkor önmagát minősíti. Isten szándéka egyértelmű. Azt olvastuk a Jelenések könyv első fejezet 3. versében, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Ezt nem lehet úgy érteni, hogy tegyük félre, mert úgy sem értjük. Tehát megvan az a reménységünk, és az a bizodalmunk, hogy Istentől megkapjuk az értelemnek a lelkét, az ő szent lelkét, aki segít nékünk megérteni azt az üzenetet, amelyet ő küldött számunkra. A hídgyülekezethez írt levelekben olyan jelképrendszer és fogalmak voltak, amelyeket a gyülekezet tagjai akkor jól ismertek. A múltkor hallottuk a cenzornak a szolgálatát és feladatát. Láttuk azt, hogy ismét a szigeti testvér említette, hogy ők nem értették. Akkor szükség volt arra, hogy egyesek ne értsék. Ma pedig szükség van arra, hogy értsük ennek a könyvnek az üzenetét. Az, hogy akkor nem értették egyesek, az nem a könyvnek a hibája volt, hanem a könyvnek a tulajdonsága. Erre az üldözött egyháznak akkor nagy szüksége volt. Ha valaki megpróbálta volna ezeket a jelképrendszereket akkor átformálni, akkor semmire nem ment volna vele. De a Jelenések könyve tanulmányozása során új fogalmakat is fogunk még tanulni, amiket a tanulmányozás során kell nékünk megértenünk. A hármas angyal üzenet 1844, a nyitott könyv megevése, ami a szájban édes, a gyomorban keserű. Érdekes dolgokkal fogunk majd találkozni. Én el tudom képzelni azt, hogy abban az időben, amikor a futárok vitték a gyülekezetek számára az üzenetet, milyen csodálatos élmény lehetett ez a gyülekezetek számára. Amikor megérkezik a futár, és kiveszi a tunika alól az efézusi gyülekezethez írt levelet, és talán már messziről mondja a testvéreknek, hogy testvérek, levelet hozok János apostoltól. Aztán helyesbít, hogy nem János apostoltól, hanem az Úrtól. Mert János apostol csak leírt azt, amit az Úr mondott néki. És az Úrnak levele van hozzánk. És az Úr azt írja, hogy tudja mi dolgainkat. Ismeri a mi szeretetünket. Kezében tartja a csillagokat, a miénket is. Fogja a gyertyatartókat. Tudja a dolgainkat, a fáradozásunkat, szeretetünket. Majd megáll és azt mondja, hogy itt valami szorongató érzés van. Amikor azt mondja az Úr, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mit érezhetett János, amikor hallja az Úr szájából ezt az üzenetet, ezt a megállapítást az efézusi gyülekezetről, hogy én ismerem a te dolgaidat, tudom a te fáradozásodat, a te szeretetedet, de azt is tudom, hogy az első szeretetedet elhagytad. Talán ez a levél is hozzájárult ahhoz, hogy János apostol az ő első levelében oly sokat beszél a szeretetről. Fiacskáim, ne csak szóval szeressétek egymást. Térjetek vissza az első szeretethez. Most nem foglalkozunk egyik gyülekezet és egyik korszak történetével sem, és a hozzájuk küldött üzenettel sem. Én hiszem, az csodálatos élményben lesz részük mindazoknak, akik megpróbálják megélni ezeknek a gyülekezeteknek az életét. Jó volna, ha beülnénk ezeknek a gyülekezeteknek a termeibe. Efézusba, Szmírnába, Pergámumba. Elmennénk a szárdiszi gyülekezetbe, a filadelfiai és a laodiceai gyülekezetbe. És magunkévá tennénk azokat az üzeneteket, amelyeket Isten küldött akkor ezeknek a gyülekezeteknek, és amelyek ma is érvényesek, nekünk is szólnak. Keressük meg a számunkra küldött Isten üzenetet, és akkor elnyerjük azokat az áldásokat, amelyeket Isten készített számunkra is ebben a tanulmánysorozatban. A mindenható Isten adjon sok örömöt ebben a tanulmánysorozatban. Amen.
Azt hiszem, hogy ma este nem csak néhány jelképnek az értelmezését tanulhattuk meg, hanem az is összefoglalásra került, hogy miért volt szükség az első 8 előadásra. Miért volt szükség arra, hogy bevezessük magunkat, bevezessenek az előadók bennünket Jelenések könyve megértésének kulcsaihoz. Azért, mert meg kell értenünk ezt a könyvet, mert ettől függ az életünk. Hallottuk, hogy már Dánielnek megmondta az Úr annak idején, hogy nem fogja mindenki megérteni az utolsó időkben a rájuk vonatkozó üzenetet. És a 7 gyülekezet közül az utolsó laodicei gyülekezetnek is az üzenetében arról van szó, hogy nem tudod, hogy milyen vagy. Miközben azt hiszed, hogy tudod. Majd kíváncsi vagyok, hogyha a másik 6 gyülekezetről szóló előadást meghallgatjuk, akkor vajon a másik 6 korszak tudta-e, hogy milyen? Hiszen itt, ahogy elhangzott már Szigeti Jenő előadásában is, nem a történelmet fogjuk megtanulni, nem a múltat, vagy nem a jövőt, hanem elsősorban a lényeg az, hogy mi hol tartunk és milyenek vagyunk. Ezt kell megtanulni azzal a mennyei látásmóddal látni, amelyel a Jelenések könyve is íródott. Nagyon sok áldást kívánok mindenkinek a további előadásokra. A következő előadás jövő pénteken Hangyás László testvér fogja tartani, és a Jelenések könyve első 8 verséről lesz szó, az alfáról és az omegáról, aminek meg kell történnie. Ez az előadás címe, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Említettük azt már korábban, hogy lehet kérdezni, volt is kérdés, tehát hátul vannak ilyen kérdező cédulák, tessék nyugodtan ráírni a kérdéseket. És még egy információt szeretnék közzétenni. Korábban is jeleztük azt, hogy ezek az előadások fel lesznek véve videóra, hangszalagra, és a vázlatokat is lehet hátul kapni. A mai vázlatot sajnos technikai okok miatt csak a jövő héten kaphatjuk meg, tehát el kell jönni ért a jövő héten is. De az eddigi előadásoknak a vázlatai és a hanganyaga MP3 formátumban már letölthető a gyülekezet honlapjáról. Készítettünk egy új Jelenések könyve című oldalt, több oldalt, és az a célunk, hogy ezt folyamatosan kibővítsük úgy, hogy a Jelenések könyvéről minden szükséges információ ezen a gyülekezeti weboldalon megtalálható legyen. Ugyanis utána néztem az interneten, az internet világában, és magyar nyelven alig található valami a Jelenések könyvéről. Angolul, külföldi nyelveken nagyon sok érdekes honlap van, érdekes ismereteket lehet szerezni, más véleményeket, de magyar nyelven nincsen összefoglaló anyag. Ezért most a Budapest-Terézvárosi gyülekezet oldaláról mindenki letöltheti egyrészt az anyagokat, és egy sor, nagyon sok más egyéb információt a Jelenések könyve tanulmányozásával, értelmezésével kapcsolatban ott majd megtalálhatunk. Ezért szeretettel ajánljuk mindenkin figyelmébe, tehát az internetes honlapunkat az adventista.hu/Terézváros címen. Mindenkinek sok örömöt és áldást kívánok a Jelenések könyve tanulmányozásához. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap is, egész nap az Isten tiszteleteinkre és az esti áhítatra, szombaton délelőtt 9:30 órakor és délután este 6 órakor, amikor ifjúsági est lesz. És már előre szeretném jelezni mindenkinek ezt a szíves meghívást, hogy a jövő héten szombaton este a keresztény művészeti este következő alkalma lesz, amelyen Reményi Attila zeneszerző lesz a vendégünk a Keresztény Advent közösségből, és a gyülekezeti egyházi énekzenéről lesz szó, megkülönböztetve a világi ének és zenétől. Egy nagyon érdekes és a gyülekezet számára nagyon fontos előadást hallhatunk, majd szeretettel hívunk és várunk így mindenkit. A 267-es éneket énekeljük befejezésül, ha szívemben Istennek békéje él, vagy tomboró vész fenyeget, az ajkamról mindig e háladal kél, csak az Úr menthet meg. Az első és a második versét énekeljük a 267-es énekünknek, ima után pedig a harmadik és negyedik versszakot.
Szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te néked, hogy a te igéden keresztül kívánod bemutatni számunkra ebben az előadás sorozatban, tanulmány sorozatban azt a utat, amelyet népednek meg kell járni ezen a földön, míg célba érünk. Köszönjük, Urunk, az elmúlt időket, amelyek számunkra fontos tanítást nyújtanak, amikor szemléljük a te népednek a történelmét, szemléljük azt az időt, amikor csodálatos dolgok születtek a megváltás történetében. Köszönjük te néked azt, hogy nem csak szemlélői, hanem mi is tovább folytatói lehetünk annak a munkának, szolgálatnak, amelyre embereket elhívtál. Urunk, arra kérünk, ajándékozz meg bennünket a te igéd tanulmányozásának örömével. Add, Urunk, hogy akkor, amikor tanulmányozzuk azt, hogy mit tettél te a te néped érdekében, hogyan vezetted a te népedet, hogyan építetted itt ezen a földön egyházadat, akkor szívünkben egy olyan elhatározás érlelődjön, amelynek az a lényege, hogy mi szeretnénk folytatói lenni és munkálói lenni ennek a folyamatnak. Kérünk, hogy taníts bennünket igédre, taníts bennünket arra munkára, amelyet te végzel ma is lelked által a te néped életében, és arra kérünk valamennyünket, készíts fel a célba érkezésre, a veled való találkozásra. Ezt kérjük tőled az Úr Jézus érdeme által. Amen.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk mindörökké. Amen.